Üdvözlet nyugatosok, itt a nyugat.hu podcastjét hallhatjátok. Három munkatársammal együtt ülünk az asztalnál, Szilágyi Józseffel, aki a belpolitikai szakértőnk, Józintóni, aki mindenféle szakértőnk, és Nagy Ákos Balázs, aki főleg a technikai
aki
gurunk.
Mindenféle
szakértőnk. Mindenféle szakértőnk,
nem
igen.
Nem akarsz elmaradni tőlem.
Nem. Én pedig Roznád Gyöngyi vagyok, én egy ilyen kis picike vagyok itten a nagy fiúk között. Kezdjük egy olyan témával, ami a politikához kapcsolódik, a gazdasághoz kapcsolódik, meg aztán mellette nagyon-nagyon érdekli az embereket, foglalkozunk a pénzzel. Ugye a múlt heti podcastünkben az új közgyűlési felállásról értekeztünk, meg arról, hogy milyen is a politikai helyzet itt jelenleg Szombathelyen, milyen nagy váltás történt, és akkor eszembe jutott, hogy ez nagyon szép, hogy nagy váltás történt, de én még, ha most megkérdeznék tőlem, pedig újságírással foglalkozom már régóta, hogy vajon mennyit keres Szombathely polgármestere, hát nem tudnám rá a választ. És mondtam is, Józsi, hogy te tudod-e a választ, és azt mondtad, hogy...
Hát én is csak onnan tudom, hogy benne vannak voltak a közgyűlési előterjesztésben, de erről annyit egyébként előzetes, hogyha tényleg azt kéred, hogy mondjam el most, hogy mennyi a polgármester tiszteletdíja, hogy erről törvény határoz, viszont ha ad egy bizonyos intervallumot, amin belül a közgyűlés dönthet. A polgármesterek tiszteletdíja az hozzá van kötve a miniszterek, illetve a köztisztviselői bérhez, táblához, és ebből ugye, tehát a miniszteri fizetés az meg van határozva törvényben, hogy az mennyi. És annak a 60% és 90% közötti összeget kaphatja meg egy megyejogú város polgármestere. Az, hogy ebben 60% és 90% közötti intervallumból mennyit szavaz meg a közgyűlés, az tényleg rajtuk múlik. A nagyobb városokban is, úgy, mint Szombathelyen egyébként, meg a megyejogú városok többségében azért alapjában véve 90%-ot szokták megszavazni.
Pont az jutott eszembe, csak öntudatos város vagyunk, és azt mondjuk, hogy nem sokkal marad le a mi polgármesterünk a miniszter után, igen.
De hát a meg alapjában véve ugye azért, mert akiknél a többség van, általában ők azok, akik jelölik a polgármestert, tehát ők nem fognak takarékoskodni rajta. Igazán nem annyira veszélyes nagy összegekről van szó egyébként, mármint ezen az intervallumon belül. Szombathelyen most jelen pillanatban Nemény András polgármester illetménye havi bruttó 997.200 forint. Nem éri el az 1 milliót.
Mennyi az nettóba, gyerekek?
Azt ki kéne számolni, nem számoltam ki, de...
Kiért ehhez igazából? Jók vagyunk, tehát tudunk mondani egy bruttó összeget, de nem tudjuk mennyi a nettó, pedig hát mégis az a lényeg, hogy a végén mennyit visz haza az ember a borítékba. Nekem, igen.
De azért hadd fejezzük be, a polgármesternek ehhez hozzátartozik havi 149.580, tehát 150.000 forint költségtérítés.
Hát gondolom, ebben benne van az, hogyha meghív egy repi ebédre valakit, vagy hasonló dolgok. Jó. Most ezt az összeget látva azt gondolom én, hogy ez nem ér fel egy multicég vezetőjének a bérével, mondjuk egy multiba egy közepes vezetőnek lehet ez a bére, de magasabb az átlagnál, de ennél vannak magasabb fizetések az önkormányzaton belül is, mert vannak olyan önkormányzati cégek, ahol bruttóba többet kap a vezető.
Szombathelyen egyetlen egy ilyen cég van, tehát ezt pontosítanék. Szombathelyen az önkormányzati cégeknek, a cégek igazgatójának, ügyvezetőnek, bárhogyan nevezzük, egy pár évvel ezelőtt egy szintre hozták a havi illetményüket, ez havi bruttó 600.000 forint. Minden olyan cég ügyvezetője, aki 100%-os önkormányzati tulajdonú cég, ügyvezetője, igazgatója havi bruttó 600.000 forintot keres. Gondolom, te a Vasi Vízre gondoltál.
Van.
Ugyanis ott már fejből meg nem mondom.
Én megmondom neked, 1.350.000, de most mindjárt meg is nézem a papíron, tehát a zörgést hallanak, az azt jelenti, hogy én keresem. Pontos, ahogy most Molnár Miklós, igen, 1.350.000-et keres bruttóra.
Igen, de az a különbség egyébként, hogy a Vasi Víz ZRT, az nem a Szombathelyi önkormányzat egyedüli tulajdona, donos, abban, hanem több önkormányzat részt tulajdonos benne. Ha jól tudom, akkor Szombathelyi a többségi tulajdon, tehát ugye alapjávőnál 50%-kal több van, sőt, még annál is magasabb valamivel, és ezen kívül még nem is tudom pontosan, valami 8-10 kisebb önkormányzat van benne. Tehát erre azért nem vonatkozik ez a bizonyos vonal, hogy...
Azt mert, hittem, Józsi, azért, mert hogy az a legnagyobb vagyonnal gazdálkodó cég.
Ezzel akartam folytatni, a másik pedig az, hogy a Vasivíz ZRT versenyre kell tulajdonképpen így a pénzforgalomban, meg a bevételeibe, meg mindenben. A nagyobb multi, szóval vasvegyi működő multi cégeknek. Hiszen ha jól tudjuk, akkor ilyen hát több tízmilliárd forintot forgatnak ők. Sőt, lehet, hogy még ennél is többet egy évente.
Ugye ez az bruttó bére havonta, ehhez még jöhet ez az amaz, ami egy ilyen helyen szokott, lehet ez 13. havi ilyen illetmény, amolyan illetmény, de ezt az emberek magukban már úgyis le tudják játszani, mert más cégeknél is találkozhatnak ezzel. Mennyit keres egy alpolgármester? Az alpolgármesterek főállásúak.
Igen. Hát alapjában véve ezt is ugye törvény írja elő. Szombathely méretű városban ez még úgy van, hogy nekik a főállásonak kell lenniük. Azt viszont, hogy mennyi hány alpolgármester van, azt a közgyűlés, illetve a közgyűlés döntheti el a polgármester javaslata alapján. Érdekes, hogy egészen 2006-ig Szombathelyen csak 2 alpolgármester volt. 2006-tól van 3. Aztán lehet, hogy később lesz 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10.
Az ő tiszteletdíjuk, náluk így hívják, ugye nem fizetésnek, tiszteletdíjuk a polgármester pénzéhez van kötve, annak egy bizonyos százaléka. Ez Szombathelyen 897.500 forint bruttó havonta.
Akkor ez elég közel van a polgármesteréhez. Ugye jelképesen a polgármesteré mégis nagyobb, mert úgy illik.
Igen, és tartozik ehhez még 134.625 forint havonta költségtérítésnek, ami egyébként 15.000 forinttal kevesebb, mint a polgármester költségtérítése.
Na, itt is betartották, igen.
Itt, Ákos? Itt ugye kérdés az, hogy a Tóni jobban tudja nálam, de az oktatásban ugye tudjuk, hogy iskola igazgató helyettesnek nem éri meg lenni, mert az többet dolgozik, mint az igazgató, és fele annyit keres. Hogy van ez a polgármesternél, meg az alpolgármestereknél, hogy ahogy látjuk, ugye tudjuk, közel ugyanannyit keresnek az alpolgármesterek. Jó dolog, Józsira nézek, jó dolog alpolgármesternek lenni. Tehát mennyit dolgozik egy alpolgármester?
Hát az biztos, hogy többet, mint a polgármester. Gyakorlatilag ugye ilyen felelős emberek, és ők a felelősek alapjában véve. Amíg a polgármester ugye reprezentál és irányít, úgymond, hogy ő az első ember, ezeket a feladatokat szépen leosztja az alpolgármesternek, és még lejjebb alsóbb szinten. De hát gondoljunk bele, azért egy megyei város polgármesterének nincs is nagyon ideje arra, hogy most az asztalnál ül, és akkor mit tudom én, költségvetés számol, vagy akármi sporttámogatásokat bogarászik végig. Mert hát ugye ő az, aki reprezentál, aki képviseli a várost egy személyben. Ő a polgárok mestere.
Szóval azt mondod, hogy az apró munkát akár csak egy suliba az igazgató helyettes végzi, vagyis az alpolgármester végzi?
Szerintem az igazgatótól függ, hogy mennyit dolgozik, illetve az alpolgármester mennyire alkalmas, illetve az igazgató helyettes mennyire alkalmas a végrehajtani a feladatokat. Tehát ez minden felállás más, és más is valószínűleg Szombathelyen is más lesz, mint előtte való ciklusban vagy korábban.
Persze, hát a munkamegosztást előre meghatározzák, de azért az majd gyakorlat közben kiderül, hogy ez hogy fog működni.
Ákos?
A 3 alpolgármestert végignézzük, hogy ki milyen szakterületért felelős, hogy hát ha nem világos.
Azért összehozzuk valahogy. Jó, én azt tudom, hogy a közművekért, a várostisztaságért, a városgazdálkodási dolgokért a Horváth Soma felelős.
Tehát a városüzemeltetésért.
Városüzemeltetésért, igen. Tehát rajta lehet számon kérni a kátyukat, a tisztaságot és a hasonló dolgokat. Aztán a gazdasági dolgokért a Horváth Attila.
Tehát akkor gazdasági... azt, hogy a Horváth Attila a Molnár Miklós utódja?
Nem egészen.
Nem?
Nem. Ugyanis a Molnár Miklós pénzügyi és gazdasági alpolgármester volt. Itt viszont a költségvetési ügyeket azokat átvitték. Máshova ezt írtam egy más cikket, erre a cikket, az tanácsnoki szintre vitték, plusz bizottsági szinten van. Tehát van egy külön tanácsnoki, van egy külön költségvetési pénzügyi tanácsnok, és van ugye egy bizottság, ez nem az, ami költségvetést ellenőrző bizottság, költségvetési ellenőrző szakmai bizottság. Ezeknél van gyakorlatilag a költségvetés. Most ugye Molnár Miklóst egyelőre kinevezték költségvetési tanácsnoknak, az ő megbízatása valószínűleg az év vége felé le fog járni. De ugye az idei költségvetés még alapjávévő eljutott össze, ezért fogja csinálni. Múltkor már beszéltünk erről, egyáltalán nem biztos az, hogy ezt a pozíciót nem töltik be majd később valakivel, de most alpolgármesterek között nincs olyan, aki kimondottan ezért felelne.
Igen, és a harmadik?
A harmadik pedig kicsit a harmadik.
László Győző.
Igen, ő, ha jól emlékszem, általános helyettes, tehát nincs pontosan meghatározva, mi a szerepe.
Van néhány szerepe, de...
Ez a legfontosabb, hogy ő hát most, hogy az egyenlők között ő a legegyenlőbb. Tehát nagyjából ez jött ki ott a bemutatásnál.
Tehát akkor a struktúra úgy épül fel, ugye van a polgármester, van három alpolgármestere, különböző területekért felelősek, illetve van egy általános alpolgármester, és vannak még tanácsnokok alattuk, akik szintén területekre lebonthatóan vannak. Na nézzük meg még a tanácsnokokat.
Hát
a tanácsnokok között a legegyértelműbb itt a Molnár Miklósnak a szerepe és a teendője. Ő az, aki a pénzügyek, illetve a költségvetési felelős, mint tanácsnok, pontosan ugyanazt csinálta korábban, mint a polgármester, tehát semmiféle rejtélyes történet nincs. Majd valamikor januártól a folytatás lesz érdekes, amikor ő átnyergel a céghez, a vasavízhez, és valakit majd meg kell bízni, hogy ugyanezt csinálja, de kit lehet ott a testületből megbízni, vagy pedig megszűnik ez a pozíció, tehát onnantól kezdve ez érdekesebb történet lesz. És akkor van még kettő darab tanácsnokunk. Ugye a Németh Ákos, aki valami klíma, vagy zöld dolgokért, és a klímapolitikáért felelős.
Ez nagyon szép.
Igen, ez egyelőre milyen, hát nem tudjuk, hogy...
Ez az a rejtély, ez a szív egy nagy titok, igen.
Igen, ez jó hangzik, hogy hogyan lesz az tartalma megtöltve, az majd a jövő zenéje, és akkor Szuhai Viktor a harmadik tanácsnok, aki azt hiszem, kül kapcsolatokért, vagy valami hasonlóért.
Mi már
ilyen sem volt még.
Annak is örülünk, ha a klímaügyeket nem is teljesen Szombathelyről lehet megoldani, de mondjuk a szelektív hulladékgyűjtők vészes fogyását valaki végre megállítja, mert ugye nemrég jelent meg a Nyugaton egy cikk, hogy indultak hányal nagyon sok szelektív
gyűjtőhelyel.
Pontosan
nem tudom, de több mint 70 volt.
Több mint 70-nel, azoknak a száma évről évre egyre kevesebb, és lassan már alig lehet szelektív hulladékgyűjtőket találni Szombathelyen, mert szóra megszüntetik őket, azért, mert állítólag, és mondjuk néhányat elnézve így is van, olyan szemetet is visznek oda, ami vagy nem fér bele a kukákba, vagy nem is odavaló.
Hát meglátjuk, mert ez az új struktúra mit tud ezzel kezdeni, de erről majd később még beszélhetünk, de én azért még hadd térjek vissza egy picit ezekre a tanácsokra. Azért azt gondolom, ti is észrevettétek, hogy nézzük csak meg ezeket az embereket kicsit közelebbről. Azt mondja, hogy három alpolgármester van, mind a három, ugye az MSZP irányából érkezett a három alpolgármester. A két tanácsnok közül viszont az egyik, a Németh Ákos, ő LMP, a másik, a Szuhai Viktor, ő DK oldalról indult.
És ugye, akkor, ha nézzük a harmadikat, a Prószavári, a Molnár Miklós.
Igen, tehát gyakorlatilag, de mondjuk ők nem részesei az ilyen Szombathely Választási Szövetség, meg a Prószavária, és ahogyan szó volt róla már többször, ez egy ideiglenes megbízatás a Molnárnak, attól majd azt leszünk kíváncsi, hogy Tóni is mondta az előbb, hogy ki fogja helyettesíteni, egyáltalán helyettesít valaki. Én csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy itt ugye nagyon sok szervezetből áll össze ez az éjjel Szombathely, és itt most szépen itt ezzel a két tanácsnoki kinevezéssel, a Szuhai Viktor és a Németh Ákossal gyakorlatilag gesztus gyakoroltak ennek a két pártnak, az LMP-nek és a DK-nak, hogy
gesztust gyakoroltak, vagy megjutalmazták, vagy nekik járt a választási szövetség gért, és a győzelemért ez a pozíció. Térjünk vissza, még egy összegre lennék kíváncsi, az pedig az, hogy a bizottsági tagok tehát akik a különböző bizottságba szerepet kaptak, és azért sok bizottság van, itt sok emberrel van szó, ők mennyit keresnek, illetve a sima képviselői tiszteletdíj mennyi?
Gyakorlatilag ami változás volt igazán az elmúlt ciklushoz képest, az egyik az, hogy a képviselői tiszteletdíjat megemelték. Ugye ez mindennek az alapja. Azt nem mondtam el, de például a tanácsnoki meg a pénzek is ehhez vannak kötve, tehát ennek a százalékába számolják ki. A bizottsági alaptiszteletdíj egy normál képviselőnek 250 000 forint bruttó. Ez 200 000 forint volt eddig. Nem olyan magas összeg ez egyébként, tehát nem kell itt ahhoz elcsodálkozni. Én tudok olyan fővárosi kerületet, most nem mondom meg, hogy melyik az, mert annyira azért nem. Nincs a fejembe, de ahol 400 000 forint fölött van az a képviselői alapdíj. Ugye a város nagyságától függ ez meg, hogy mennyit szavaz meg a közgyűlés, de ez szerintem az alacsonyabb, a megyei városok között az alacsonyabbak közé tartozhat. A bizottsági tagok, ugye kétféle bizottsági tag van, az egyik az, aki képviselő is mellette, a másik pedig az, akit a szervezetek delegálnak, tehát jelölőszervezetek, pártok delegálnak,
vagy
frakciók inkább, pontosabban igen, ez az igazi, nem, ez a frakciók delegálják a külső tagokat. Ez két különböző kategória, aki képviselőként bizottsági tag vagy elnök, az plusz a képviselői tiszteletdíj felett bizottságonként bruttó 50 000 forintot kap. A külsős tagoknál egyértelműbb a dolog, mert ott általában ugye az van, hogy egy külsős tag csak egy bizottságban tag, nem is nagyon tudom, emlékszem arra, hogy lett volna itt más is, de ők pedig bruttó 60 000 forintot kapnak. Havonta.
Igen, és akkor elkezdődhet ez a kis számháborúzás, hogy kinek hány bizottsági helye van, az hogyha kapcsolódik össze a képviselői tiszteletdíjával, de azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb lenne azt mondani, hogy van egy város, az a város vezetőjét megfizeti jól, hát miért ne, elvégre jól kellene csinálni azt a munkát, és a szabadpiaci versenybe is annak a városvezetőnek jól kell keresnie. Igen,
ez hadd fűzzek hozzá valamit, azért bocs, hogy mindig én beszélek, mert Tóni, mondjál
jó
azért te is.
Jó hallgatni benneteket.
Na majd a végén, mikor elfáradunk.
Ehhez egyébként csak annyit fűzök hozzá, és ez nem csak a városvezetőkre, hanem a politikusokra is vonatkozik, hogy alapjában véve a egy parlamentári demokráciába, azért határozzák meg központilag és alapvetően magasan a politikusok, a tisztségviselőknek az a pénzét, a juttatásait, hogy ne legyen neki érdemes korrupciós pénzeket elfogadnia. Tudom, hogy ez egy idealista megfogalmazás, de alapjában, mivel ez van, ezért jóval magasabb az átlagfizetésnél, a politikusoknak a juttatás, a tiszteletdíja, mert azt mondják, hogy nem érdemes elfogadni akkor neki, mert különben, hogyha elfogadja és lebukik, akkor ezt a havi biztos fixet, ezt elveszíti. Persze tudjuk, hogy nem így működik a dolog, de csak arra akartam kilukadni, hogy
az elv. Az elv az szép, ezzel
egyetértünk. Ezt már valamikor nagyon régen meghatározták.
Tóni?
Ahhoz képest viszont kevesek ezek a fizetések, tehát nem azért, tehát van egy polgármesterünk, aki 1 millió forintot keres
bruttóban.
Hát az nem, hogy megnézzük a nettóját, most nem az 700 és 800 között lehet valahol szerintem. Tehát valóban, hogyha elmenne egy céghez, egy multicéghez dolgozni, és vezető pozícióban ennél többet kapna. Tehát egy szombathelyi polgármester azért keresen annyit, mint egy osztrák pincér. Most nem, tehát szerintem ezzel különösebb gond nincs.
Csak annyit ehhez, hogy ami, ahogy mondtuk az előbb, ez az elv, ez nagyon idealista, és hát valószínűleg ez ránk megmaradt valahonnan, ugyanúgy, ahogyan a tiszteletdíjak számítási módja is megmaradtak valamikor nagyon régen, még a 90-es évekkel, Magyarországon akkor ezt meghatározták. Az van még most is.
Hát igen, és tehát, hogy 50 000 meg 60 000 forint egy bizottsági, hogy ezt átszámolom órabérben, és tényleg, hogy egy bizottság összeül mondjuk kétszer egy hónapban, és végig kell ülni a délután, ez nem annyira magas, ezt nem tartom magasnak, különösképpen akkor nem, hogyha ezt jól csinálja.
Meg ráadásul neki fel kell készülnie, tehát azt ne felejtsük el. Ugye pedagógus vagy eredetileg, te nagyon jól tudod, hogy a pedagógus nem csak akkor dolgozik, amikor bennül az osztályba, és órát tart.
A lelki ismeretes.
Ugyanez van egy... Van
majd bemegyünk, megnézzük ezeket a bizottságokat, hogy hogy működnek egyébként, mert én néztem bizottság összetételeket, kíváncsi leszek, hogy fognak ezek működni, mennyire szakmai bizottságok, és akkor picit idézőjelbe tettem.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet, amikor a bizottságok szakmai tagjait politikusok választják, tehát hogy ez egy finom.
Igen, ez érdekes.
Tehát, hogy a frakció kiválasztja, hogy mi lesz, ki lesz a szakmában az, aki őt segíteni tudja. Nyilván abszolút, abszolút részrehajlásmentes a dolog. Csak egy dolgot hadd mondjak, hogy ez a polgármester, alpolgármester fizetés azért egy picit utópia, mert valóban az átlag fizetéseknél ez nagyobb, de ugye tudjuk, hogy van olyan eset néha néhány városban, amikor a polgármester és az alpolgármesterek, illetve a frakció több tagja multicégekkel kerül kapcsolatba. Néha földet vesznek a multicégek, néha történik ez az bizonyos városokban, és ott már ez az egymilliós fizetés ebben a körben, én azt gondolom, hogy nem számít túl soknak. Tehát, hogy pont az a rész nincs kilőve, ahol biztonságot kellene jelentsen ez a fizetés. Tehát őt nem attól kell megvédeni a polgármestert, hogy elmenjen a Mekibe dolgozni, hanem attól, hogy mondjuk egy multicég tudja őt megvenni. Tudom, hogy ez ilyen nem lehetséges, csak hát ha mégis. Tehát, hogy ez hogy történik?
Én nem hallottam még ilyenről, hogy megkeresed volna egy multicégét.
Valami földvásárlásról volt, egyedül Győr közelében volt egy ilyen, hogy valami, de annak a polgármesternek már úgyis minden...
rendben volt, minden kiderült. Úgyhogy.
Igen, igen. Valóban. Tehát egyáltalán, ha leülnek tárgyalóasztalhoz, akkor már fontos dolog lenne, hogy az a multicégvezető nem mondhassa azt magába, hogy hát téged úgy, ha akarlak, így megveszlek kilórak, mert én háromszor annyit keresek, mint te. Tehát tényleg, hogy ez azt gondolom, hogy a nagyvárosok vezetőit meg kell fizetni. Fontos dolgot csinálnak, kell, hogy egyenlő szinten legyen bizonyos tárgyalási pozíciókban, szerintem ezt nem használjuk, vagy nem sajnáljuk tőle, hogy vannak olyan embertípusok, és a politikában is valahogy előfordulnak, aki akármennyit kereshetne, akkor is teljesen nyitott a megvesztegetésre, és azt mondja, hogy jöjjön, jöjjön, még több, még több, még több, az egy másik kérdés.
Bár én politikustól még nem hallottam, hogy a pénzért csinálja, tehát mindenki az emberekért csinálja, akkor ez lehet, hogy nem igaz.
Ezek szerint.
Na nem, na nem, na nem. Szóval azt gondolom, hogy magába ezek a pénzek nem nagyok, nem magasak, aztán ha hallgatóknak más a vélemény, akkor írják meg, hogy ők szerintük ez jó vagy nem jó. Az pedig, hogy a bizottsági helyekbe kik kerülnek és miért, azt majd megszemléljük, és akkor majd egy adásba a Tóni el tudja nekünk mondani, amikor úgy végigül egy-két bizottsági ülést, hogy mit tapasztalt, milyen felkészültségű, milyen tudású, milyen hozzáállású emberek üldögélnek ott. Egyébként te ott voltál az első közgyűlésen is. Tehát ott egyébként mit tapasztaltál? Milyen hangulatot? Hogy szavazták meg ezeket az összegeket? Mennyire flottul ment ez az egész?
Összességében nekem nem voltak ott rossz tapasztalat, hanem kicsit olyan volt, mint amikor, hát mivel iskolából jöttem, pedagógiában, mint amikor hosszú nyári szünet után találkoznak a diákok és a tanárok, és akkor mindenki elfelejti, hogy mi történt májusban, ugye, és mindenki barátja mindenkinek, boldogan kezet fogtak egymással a politikusok, különböző pártállásúak, és láthatólag egész jó hangulat volt. Az a hangulat majdnem végig kitartott. Néha voltak átkiabálások, de összességében jóval oldottabb és optimistább volt a hangulat, mint a legutolsó költülésen, amikor bent voltam. Tehát ez mindenképpen úgymondva pozitív szerintem így első körben. Tehát ennyit, amit ott láttam. Aztán, hogy meddig tart az optimista hangulat, amikor jönnek az első dolgozatok, meg az első felelések, akkor lehet, hogy megfordul egy picit.
Meg az első Trend. Megoldandó kérdések. Igen. Akkor nézzük, hogy mik az első megoldandó kérdések. Tehát mik azok a dolgok, amik úgy nagyon függnek a levegőbe, vagy meg kell oldani, és aztán már konfliktust okozhat. Tóni?
A városüzemeltetés. Hát ezen bukott meg félig a korábbi városvezetés. Tehát itt az, hogy tényleg jönnek-e a kukás autók, hogy összeszedik a szemetet, hogy meglocsolják-e a fákat. Tehát ez nagyon-nagyon látványos, és nagyon egyszerűen lemérhető, hogy változott-e valami a városban.
De ahogy halljuk, itt látványos változás van. Pont az egyik kollega mondta ma reggel, hogy látja, hogy az előzőekhez képest milyen mennyiségben indultak meg a szemetes kocsik, az utcaseprők, csinálják a dolgokat, próbálják újra tisztává varázsolni Szombathelyt, és pont azon gondolkodtunk, hogy mi kellett vajon ehhez. Tehát most egyelőre ugyanazt csinálja, aki eddig csinálta, hogy egy kicsit úgy komolyabban oda mentek és rácsaptak az asztalra?
Én ezen mosolyogtam egyébként, mert én ugyanott lakom, ahol az említett kollega a belvárosban, és kedv van, és azon a részen kedden reggel mindig mennek a kukás autók. Nálunk az a szemétszállítási egyik nap, amikor reggel a mi házunk előtt 7:30-8 körül megjelennek. De egyébként egyetértek a Tónival abban, hogy a városgazdálkodás. Ezt lehet a legjobban azonnal észrevenni, meglátni. Ezen kívül ugye ott még azért még az alakulás teljesen még nem ért véget. Ugye egyrészt a polgármesteri hivatalon belül két olyan iroda osztály van, ami ahol változások lesznek. Az összes többi a információk szerint, amit a városházáról is megerősítettek, az összes többi marad. Mindenki a vezetőtől kezdve a legalsóbb szintekig mindenki marad a helyén, úgy, ahogy az előző ciklusban volt, kettő olyan van, ami változik. Az egyik a polgármesteri kabinet, a másik pedig a kommunikációs iroda. Most erről már a kommunikációs irodáról már tudjuk, hogy ki lesz a vezetője, de egyelőre még hivatalos választ nem kaptuk, de tudjuk, hogy a Kéner Barázs lesz, aki egészen eddig a Szavária Fórumban dolgozott. A kabinetről pedig hiába kérdezzük, egyelőre mindig azt mondják, hogy még folyamatban van, még nem teljes a lista.
De annyit tudunk, hogy információink szerint a kabinet vezetője Kovács Előd lesz, aki egyébként a Szovát is vezette előző ciklusban.
2015 vezette egy...
2015, tehát ő gazdasági szakembernek ő számít.
Ő volt a Szová első vezérigazgatója. Uh-huh. Ugyanis a Szovát ugye még 2006-ban, vagy 2007-ben, nem emlékszem, még a balliberális városvezetés hozta létre, és gyakorlatilag a városi közszolgáltatókat rakták össze egy nagy cégbe, és az első vezérigazgatója volt az Előd.
Igen, tehát valószínűleg fogja most vezetni a kabinetet, ami tulajdonképpen egy politikai állás, de lesz egy gazdasági állása is. Pontosan melyik bizottságot fogja vezetni? Segíts nekem, Józsi, olyan jó kis neve van. Közbeszerzési
bíráló bizottság.
Igen, tehát némi kép a gazdasági vonalat is tovább viszi majd. De hát majd ott is kiderül a névsor. Az, hogy pont ez a két eleme változik a városháza irányításának, ebben nincs semmi szokatlan. A sajtó sokat lesz szokták cserélni, és a polgármesteri kabinet is rendszerint azokból az emberekből áll, akik politikai munkatársak.
Ezek a politikai állások, igen. Egy részük úgyis úgy van fel, tehát nem köztisztviselőként vagy közalkalmazottként van felvéve a hivatalban, hanem mint politikai munkatárs. Ők egyébként az előző politikai polgármesteri kabinet valószínűleg önszántából állt fel, mert ők ugye az előző polgármester mellett dolgoztak, neki akartak segíteni. Ezzel semmi különösebb probléma nincs. Kommunikációs iroda, hát az meg az ő dolga, az meg az, hogy ki bebízik meg.
Egy a lényeg, álljanak normálisan szóba a sajtóval, és kapjuk meg azokat az információkat, amikre szükségünk van, ugye.
De még egy dolog akkor, hogyha már tudom, sokat beszélek, de...
Lendületbe vagy, Józsi, nem baj.
Ami viszont nagyon fontos még a következő, a ciklus elején, ez az úgynevezett ciklusprogramnak az összeállítása. Ez nem is egy olyan kis feladat, alapjában véve már a választási kampány alatt ennek léteznie kellene. Címszavakban egészen biztos, hogy létezik, mert ezt millió egy sajtótájékoztatón elmondták. Ezt össze kell rakni, be kell terjeszteni a közgyűlés elé, el kell fogadni, és ennek az a célja ideális esetben, hogy ez irányítsa, ez egy stratégiai tervezés, ez alapján irányítsák a várost, és van még egy nagyon fontos szerepe, hogy a ciklus végén ez alapján lehet őket számon kérni.
Én egy dologra vágyom nagyon, hogy mikor jelentik be, hogy végre egész Szombathelyen működni fog az ingyenes internet. Ugye úgy emlékszem, hogy ez egy választási ígéret volt, úgyhogy én várom.
De akkor lesz villamos is?
minden lesz szerintem, csak ki kell majd várni, lehet, hogy ki kell várni, hogy bejelentjük, hogy mi miért nem lesz. Egyébként én gondolkodtam ezen az ingyenes interneten, ilyen horribilis összegek hangzottak elő, 100 millió, vagy nem
több
tudom.
Több 100 millió.
Több 100 millió, de hát oké, ez tényleg hatalmas összeg, és honnan lenne a költségvetésbe pénz, no, de a maga a stadionnak a működtetése úttam 300 és 500 millió között volt valahol évente. A kérdés az, egy ilyen ingyenes internetnek a működtetéséhez mit szólnak itt az itteni multik, mondjuk a UPC, meg a többiek, hogy itt ingyen lesz, és mindenki...
Lehet, hogy én rosszul értelmeztem, de én ezt az ingyenes wifi-t, ahol működik, mert vannak már olyan kisebb települések, ahol működik, ez nem azt jelenti, hogy te bent a lakásba tudod használni.
Na, de miért nem?
Hanem
igen,
a köztereken.
Ez egy gyengébb a jellet, tudom, mert csináltam.
Csak köztereken. Csak köztereken tudod használni. Tehát ennek az a lényege. Ahhoz, hogy te bent a lakásba, ugyanúgy, hogy most tudj használni a számítógépen, telefonon X helyen, ott azt ugyanúgy elő kell fizetned neked egy szolgáltatónál, egy multinál.
De egy mondjuk Zanaton miért jó, hogy valakit az utcán tudja használni a wifi-t?
A Szombathelyi belvárosban már eddig is lehetett, már elég régóta működik az még?
Hát elég
szerintem
gyenge.
Igen.
De
szerintem
elég gyenge minőségben működik, én ezt próbáltam egy
mondjuk
pár
az nem lenne rossz, hogyha több helyen lenne egyébként, tehát magunk között szólva. Csak az, hogy az egész városban is wifi lesz.
Igen, vannak olyan dolgok, például mondjuk mondhatjuk azt, hogy a kórház egy bizonyos pontján is jó lenne, a frekventáltabb helyeken, vagy múzeumokba. Tehát ki lehetne jelölni olyan pontokat, amikről azt mondjuk, hogy sok ember van ott, és használná, és fontos lenne, hogy legyen.
Ez fontosabb is lenne, mert az utcán a mobilnet terjedésével egy picit feleslegesnek érzem, hogy mindenhol a főtér közepén is legyen wifi, hiszen ugye telefonunk van nálunk a főtér közepén, és azon nagy valószínűséggel valamilyen mobilnet csomag is működik, viszont az iskolák, kórházak is olyan közintézmények, ahol várakozunk, oda megyünk meglepetés szerint, tehát hogy órákig ott vagyunk, és szeretnénk eltölteni valahogy az időt, ez nem lenne butaság.
Jó, de az az intézménynek a feladata szerintem, tehát az adott, tehát a kórháznak a feladata, az iskolának a feladata, a múzeum feladata, nem biztos, hogy a városnak bele kell ebbe folyni. Én vannak erre a világon jó megoldások, meg kell nézni, mondjuk, hogy csinálja Bécs, és akkor lekoppintanom kell nekünk kitalálni ezeket.
Tényleg milyen egyszerű lenne. Nekünk is küldik a bécsiek a hírleveleiket, amiben benne vannak a legújabb fejlesztéseik. Meg kellene, továbbítanunk kellene a városházára egyenesen, és nagyon sok jó ötlet van abból, meg egyébként is az egy jó működő város. Azt mondtuk, hogy majd lesznek itt olyan pontok, ahol ez a nagy barátság nem biztos, hogy kitart a képviselők között, és mondtuk, hogy menjünk át egy kicsit a kultúra területére, és itt van például rögtön a mozi ügy, ami hamarosan terítékre kerül, ha jól tudom, igen, ide felírtam magamnak december 14-éig, vagy december 14-e környékén el kell dönteni, hogy mi lesz a mozival, illetve a benne működő kávéházzal. Tony?
Nekem úgy tűnik, ilyen személyes konfliktus van mögöttem, és nem biztos, hogy racionális. Mondjuk valaki bérli, ő szeretne tovább bérelni ennyire, amennyire bérli. Azt nem lehet tudni, hogy az őt ért támadások az most mennyire politikai alapokon működnek, és mennyire racionális alapokon működnek. Úgy tűnt, hogy a két félét üzengetett egymásnak a sajton keresztül, milyen olvastuk, és egyszerűen szeretnénk, hogyha megmaradna a mozi, én nagyon szeretném, ez nagyon jó, hogy itt van ez a mozi. És maga a koncertek, amik ott voltak, hogy nem is ideális helyszín, nekem ideális, mert átsétálok gyakorlatilag Papucsban, de amúgy akusztikailag nem biztos, hogy ideális, de jól működik, szeretik az emberek, tényleg, hogyha megmaradna ez is, csak ki kéne ebből vonni a politikát, meg az irracionalitást.
Hát ez nem biztos, hogy sikerül, ugye, mivel városi intézményről van szó, de azért annyit a megnyugtatásról azért, ha említsek meg, hogy nincs szó a mozi bérbeadásáról, tehát maga a mozi, a filmszínház bérbeadásáról. Ez egy tanulmány része volt, elég szerencsétlen módon lett ez ugye közölve, de jelen pillanatban már ki van írva a pályázat a mozi kávézójára, csak a kávézóra, ugyanis december 31-éig jár le a szerződés, ez azt jelenti, hogy december elején kell valamikor legkésőbb dönteni, hogy az új bérlőnek legyen még ideje felkészülni arra, hogy átvegye az egészet. Kiírták a pályázatot, még az előző közgyűlés kiírta, valamikor most jár le a beadási határidő, és direkt úgy írták ki, hogy majd az új közgyűlés dönthessen ebből. Egyébként az akkori ellenzék mostani városvezetés egyes embereinek a nyilatkozataiból az derül ki, hogy ők nem zárkóznak el az alól, hogy a jelenlegi bérlő bérelje tovább, abban az esetben, hogy az ő pályázata lesz a legjobb. Aztán megnézik a pályázatokat, és amelyik a legjobb pályázat, az fog nyerni. Aztán meglátjuk majd.
Hát a transzparencia az nagyon fontos lenne itt is, hogy pontosan lássuk, hogy mi történik, mennyi volt, mert számoknak világot láttak, bizonyos sajtótermékekben azok nem voltak úgy igazak, amennyire emlékszem. Tehát ez egy kicsit bonyolultabb azért kiszámolni, hogy mennyi a bevétel és a kiadása egy ilyen cégnek.
Azt tudjátok egyébként, hogy van a jelenlegi pályázatban valami megkötés, hogy mondjuk művész kávézó, mint annak idején ugye emlékszünk, hogy amikor megnyitott ez a kávézó, akkor...
Ez nem művész kávézó volt annak, de valami hasonló de volt. Igen, tehát az, voltak ilyen kitételek, hogy legyen DVD kölcsönzés.
Művészfilmek kölcsönzése, stb. Tehát volt ilyen, de gondolom ez már begyógyult, tehát nincs más.
Nem tudom, DVD-t hányan kölcsönöznének most?
Ja. Hát a technika túlhaladta ezt a pályázati kiírási pontot.
Úgy tudom, hogy ezt a kitételt valamikor még régebben a Fidesz városvezetése alatt az egyik ilyen szerződés hosszabbításkor kivették.
Igen.
Egyébként az volt a félő, amitől a Szombathelyen sok ember, tehát a sok ember szíven ütött, mikor hallotta, hogy igen, magát a mozit privatizálnák, és akkor ez egy vállalkozó kezébe kerülne, és akkor ez egy ilyen pénztermelő intézményé válna, de akkor az meg minek? Ott van a Cinema City, ott van, és játsszák ott azokat a filmeket, amik igazán pénzt tudnak termelni, és ennek a Szavária mozinak pont az volt a lényege, hogy olyan filmeket is megnézhess, amit egy nagy pláza mozi nem rendel be, de te szeretnéd látni a magyar filmeket, a művészfilmeket, azokat is, amik nem a mainstream filmek, és erre volt lehetőséged itt Szombathelyen, és ettől van lehetőséged Szombathelyen, és ennek a lehetőségnek az elvesztését féltettük mi. De akkor a jelek szerint nem kell.
Ahogy még egyszer elmondtam, ez egy tanulmány volt, tehát az Agora, ugye az Agora Kulturális Központhoz tartozik a mozi is, és az Agora igazgatóját kérték fel arra egy évvel ezelőtt körülbelül, hogy tegyen javaslatot az Agora részegységeinek a működtetésére, hogy hogyan lehetne működtetni.
Az összeset ki kell privatizálni, és végül az Agorát is meg kell szüntetni.
És például az is szóba került, hogy nem, hogy kiadják bérbe a kávézót, hanem még próbálja meg az Agora önmagában is működtet. Ez is egy variáció volt. Az Agora önmagában működtetni.
Nem biztos, hogy ez megoldás lenne, mert
a
nem
kávézót. A dolog. De pontosan erről van szó, ezért van bérbe kiadva már régóta. A mozi az is csak egy ilyen volt, hogy esetleg fölmerülhet az, hogy együtt a kávézóval kiadják bérbe, de én nem látok ebbe akkora üzletet egyébként. Hiába írják azt, hogy igen, pozitív működik a mozi. Gondoljunk bele, nagyon sok olyan nagyváros van, megyeiugóváros, ahol nincs mozi. Ahol nincs pláza mozi. Mondjuk a megyeiugóvárosokban azért van, de egy fokkal szinten lejjebb. Vannak olyan nagyvárosok, ahol nincs mozi. Azért, mert a pláza nem csinálta meg a saját pláza moziát, az önkormányzat nem csinálja meg azért, mert hogy attól félnek, hogy veszteséges lesz, nincs rá pénzük, hogy egyszerűen kiépítsék. Tehát azért Szombathely ebből a szempontból még jó.
Vagyis, illetve van. Megszüntették őket, mert volt minden nagyvárosban mozi,
csak
éppen megszüntették őket.
Igen, de azért hallottunk olyat, hogy ezeket a dolgokat félig privatizálják, tehát hogy a költségeket továbbra is az önkormányzat, vagyis az üzemeltető, vagy a volt üzemeltető, vagy a felettes szervája, és a bevételnek a nagy része mégis a bérlőhöz vándorol. Tehát ez is néha előfordul néhány helyen.
Nekem vissza kell térnem az Agorához, remélem mindenki érezte az iróniát a hangomban, mielőtt megköveznének, tehát én nem az Agora beszüntetését javasoltam itt éppen. Az más kérdés, hogy egyszer majd beszélhetünk arról, hogy Szombathely kulturális élete hogy alakul, és ahogy én látom, az Agora szerepe hogy szűkül egyre inkább. És nem egészen az történt, amit gondoltak, mikor az Agorát létrehozták. Hogy ez majd hogy lendíti fel, hogy szervezi meg jobban, és hogy teszi átütőbbé Szombathely kulturális életét.
Ezt most fogjuk megbeszélni vele legközelebb.
Csak annyit mondjatok, hogy ki mikor volt utoljára a koncerten, vagy szombathelyi rendezvényen. A Karnevál nem él, az nem számít.
Mármint miért?
Közeli rokont is mondhatok?
Nem, te nem. Magad, mindenki maga.
Amit az Agora...
Koncerten, amit az Agora...
Én moziba voltam.
Csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyit kell gondolkodni. Tehát nyilván azonnal nem vágja le senki, csak mennyit kell gondolkodni.
Tegnap nem voltam sehol.
Vasárnap voltam moziban. Igen, és a Szavária moziban.
Utoljára én is moziban voltam. Hát önkormányzat által szervezett koncerten, hát akkor, amikor én is játszottam.
Gyerekek, ez egyszerűen kiöregettünk, maradjunk ennyivel. Hát a fiatal és heves korosztályára koncertekre, vagy az Agora rendezvényekre, vagy elfelejtettünk néptáncolni, nem tudom, hogy ilyen van-e, vagy nem vagyunk aktív hagyományőrzők, fúvószenekarba se játszunk, nem tudom. De majd ennek, azt hiszem, hogy máskor kell lesz megbeszélnünk, mert egy kicsit utána kell néznünk eznek a dolognak, mert a jelek szerint nem vagyunk olyan aktív látogatói a rendezvényeknek.
Egy lóról vagy valami lenne, tudod te?
Micsoda?
Lóról íjazás, vagy nem tudom, valamilyen kulturálisabb dolgok, tudod? Mindegy.
Na, mondtam én, hogy itt korosztályi problémák fordulnak elő. Akarunk-e még ezzel kapcsolatban bármit mondani, vagy azt mondjuk, hogy akkor majd a következő?
Még a néptáncról beszélhetnénk.
Igen. Én jártam néptánc szakkörbe, igen.
Én akkor...
A forgás nagyon kemény dolog. Vitaindítónak
annyit a kulturális életről szóló podcastünk. Elég gondolkodjatok el azon, amit mondom. Hogy alapjában véve, én nem látom rossz helyzetben a kulturális életet, és szerintem kezd visszatérni oda, hogy kezdi felvenni azt az alakot, ami egy egészséges történet. Ne állami, ne önkormányzati pénzből csinálják ezt az egészet, és kezd oda elmenni az Agora, csinálja a nagyvárosi rendezvényeket, szó volt itt a karnevál, meg egy-két ilyen dologról. És ezen kívül most már ott tartunk, hogy vállalkozók csinálják a kisebb eseményeket. Most már Szombathelyen, hál' Istennek, van egy olyan vállalkozói réteg, egy olyan társaság, akik gyakorlatilag a napi kultúrát, tehát a nem a nagy látványos, meg tűzijátékos, meg mindenféle nagy dolgokról van szó, hanem a város kulturális életébe nagyon sok mindent tesznek.
Az összes galéria bezárt.
Nem értettem én se a Józsiról. Miről beszélsz, kedves József? A Lamantinon kívül nem. Én nem tudok mást. Hol? Lemaradtam valahol. És én nagyon is azt gondolom,
végre
hogy...
Végre vita lesz, végre.
Józsi, igen, spoilereszett. Ki az?
Többen vannak. Többen vannak.
Reklámozzuk őket. Én szívesen reklámozom őket, ha
nem. Egyelőre most ugye hamarosan befejezünk, most ebben nem menjünk bele, majd a következő, addigra én is fölgyúrom magam. De azt, hogy egyre többen szerveznek koncertet, kiállítást.
Nincs is kiállítás, pódium.
És hát, egyébként is, hogy gondolod, hogy az önkormányzat vagy az állam kimehet a kultúrából? Hát nem az egy fontos része a dolgoknak.
Nem azt mondtam, hogy kimehet, hanem pont az, hogy megtalálja azt a szegmenst, amit más nem tud megoldani.
Miért
tehát
is kulturális tanácsnak?
Na látod, régen volt. Én határozottan nem emlékszem, a Wagner alatt
mennyi
volt.
Mennyiféle embernek van pozíció, és a kultúrának semmi esmény.
Ez lesz a győző 87. feladata, hidd el.
Ja, lehet, hogy az általános tanácsnak. Ezt a kultúraügyet meg kell beszélnünk, mert itt alapvető nézeteltérések vannak, de hát ez a következő podcast témája lehet csak. Lehet, hogy még szakértőt is hívunk, mert nem vagyunk teljesen képbe, hogy meg tudjuk vele tárgyalni a dolgokat. Úgyhogy ennyi volt mára. Visz hallásra legközelebb.